3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Rendkívüli hőhullám érkezik. A hőmérséklet elérheti a 37-38 Celsius fokot is. Miközben az éjszakai alacsony hőmérsékletek és a nappali forróság okozta nagy hőingadozások tovább terhelik a szervezetet. A Meteorológusok Szövetsége hangsúlyozza, tovább erősödik és sivatagi jelleget ölt az egyre veszélyesebbé váló hőhullám. Ennek egyes sajátos hatásai különösen veszélyesek az időjárás érzékeny emberek számára. Az igen száraz levegő miatt nagy a napi hőingás, hajnalban 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, még napközben kánikula, sőt forróság várható. Az ilyen mértékű hőmérsékletváltozásokat nehezen követi a szervezet, mondja dr. Pintér Ferenc meteogyógyász a meteoklinika.hu cikkében. Megdőlt minden eddigi rekord. Soha korábban nem volt ilyen magas a magyar felsőoktatásba jelentkezők száma az általános és pótfelvételi eljárást együtt nézve, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Mint írták, 16.500-an adták be jelentkezésüket a pótfelvételi eljárás során a magyar egyetemekre és főiskolákra. Idén 44 egyetemen és főiskolán volt lehetőség pótfelvételi jelentkezés benyújtására. Egy intézmény, egy szakjára lehetett jelentkezni. A jelentkezők körében népszerű volt az orvosi, informatikai és műszaki képzési terület, valamint a gazdaságtudományi és pedagógus képzés is. Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér is fennakadás nélkül működik. A hibákat a szakemberek elhárították. Augusztus 8-án a kora délutáni óráktól számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások voltak, illetve le is álltak. A problémát több hardverelem meghibásodása okozta. Az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát. Többek között a Központi Azonosítási Ügynök Szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobil alkalmazás és a 18-18 kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált. A felhő alapú recept felírásért és kiváltásért, valamint a beteg dokumentumokért felelős EEST szolgáltatásai pedig hajnaltól elérhetőek. A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt mától ismét országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tilalmat a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével rendelték el. Hangsúlyozták, hogy a tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, mert az erdőtüzek többségét továbbra is emberi figyelmetlenség, például egy eldobott csikk okozza. A következő napokban magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás várható, így a kiszáradt erdőtalajok a kisebb csapadékokat is azonnal elnyelik. A fenyves állományok, az erdőfelújítások és erdőtelepítések különösen veszélyeztetettek. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu vagy a katasztrófavédelem.hu oldalán elhelyezett térképen lehet tájékozódni. Augusztus 25-től szeptember 20-áig jelentősen módosul a közlekedési rend a keleti pályaudvart érintő vonalakon, a pályaudvar felújítása miatt, írja a MÁV. A munkálatok ideje alatt 4 hétig a keletiből nem indulnak és oda nem is érkeznek vonatok, ezért a győri, a pécsi, a hatvani miskolci és az újszászi békés csabai vasútvonalakon utazók jelentős változásra kell készüljenek. A menetrendmódosítások és az átszállások miatt az utazási idő megnövekedhet. A módosított menetrendek az online felületeken várhatóan mától lesznek elérhetők. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős égre, száraz időre számíthatunk. Az északi szelet több felé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul.
Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rét. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép. Eljön, mint fényes hajnal csillag, a sötétben felragyog, mint a kelő nap. Meggyógyítja minden terhemet, beoldozza. Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rék. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép.
Aki könnyhullatással vetnek, vigodozással aratnak majd, és aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigodozással jön elő, kévéit emelve.
Minden sebemet meggyógyítja, minden terhemet leoldozza.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: Ferences diákok kerékpáros zarándoklata Szentendréről Rómába. Az út összeráz minket. Stúdióbeszélgetés Bodó Marcsi tanárnővel és Lukovics Milán ferences atyával. Isten hozott benneteket is, két bicikli és vagy 40 diák, ahogyan Magyarországról megérkeztetek. Szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió stúdiójában Bodó Marcsit és Lukovics Milán ferences atyát, akik ennek a római magyar bicikli zarándokútnak a kísérői, szervezői, anyja és apja, lehet így mondani. Sokszorosan összetartozunk mi, úgy is, hogy mindhárman rádiózunk. Milán atya, te a Magyar Mária Rádiónak vagy a műsorigazgatója, ugyanott dolgozol te is, Marcs, én itt a Vatikán Rádió magyar szerkesztőségében. Mindhárman szeretünk biciklizni, és noha jezsuita vagyok, én nagyon-nagyon szeretem, miként ti is, Szent Ferencet. Tehát annyi minden összekapcsol bennünket, és ahol összetalálkozunk, éppen Róma, ahova az utak besűrűsödnek és vezetnek is. Mindenekelőtt azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan találódik ki egy ilyen biciklis zarándokút, hiszen ti 31-nyány maturandus, jövőre érettségi előtt álló diákot kísértetek Rómába.
Marcsi.
Ennek hosszú hagyománya van, és azért ez nem így hirtelen jött, hogy legyen egy ilyen túra, hanem hát Milán atya mindjárt mond dolgokat, a 10. alkalom, hogy Milán atya ezt teljesíti, ezt a túrát, és ugye Jelenics István atya az, aki ezt annak idején elkezdte. Ez itt nekem a 3. alkalom, hogy ezen a túrán részt veszek, és ugye nyilván az ember fantáziát lát benne a diákok számára, hogy egy ilyet teljesítsenek.
Amikor először elindult a Milán testvér, akkor mi indított téged útnak?
Én Jelenics tanárúrral voltam itt 1987-ben, mint piarista diák, és akkor tudták először megszervezni ezt a kerékpártúrát Rómába. Ugye ez a 80-as évek végén, még a Kádár korszak végén egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy egy egyházi iskolai csoport nyugatra átlépje a határt, és akkor nyilván lehetett tartani tőle, hogy vissza se tér, meg hasonlók.
És a tanárul veletek jött?
Hogyne. Hogyne, egy váltó nélkül Csepel biciklivel teljesítette a távot akkor oda és vissza.
Hány éves volt ő akkor?
Annyi, mint én most. Tehát az azt jelenti, hogy 55.
Ő jó erőben volt.
Hát kiváló erőben volt.
Mint te is most.
És akkor hát ez nyilván életre szóló élmény. Nem csak ez az egy túra, mert hát ez azért nem áll meg önmagában, hanem hát azért a végzős diákokat hoztam én is mindig, vagy hát végzős közelében lévőket, tehát akikkel már előtte is túráztam, kerékpároztam. És aztán hát tanárként gyakorlatilag minden osztályommal jöttem, így kerékpárral, és aztán idővel más osztályok is jelentkeztek, vagy hát amikor én már nem voltam a Ferences gimnáziumban, akkor is voltak még olyan kollégák, akik vagy korábban voltak velem, vagy hát így tudtak erről, vagy fölmérték ennek a jelentőségét, és akkor hát hívtak, hogy az osztályukkal szervezzük meg, és hát üssük nyélbe ezt a valóban azóta is mindegyik külön-külön is életre szóló élmény jellegű túrát.
Mindegyik zarándokút más, noha ugyanazon az útvonal jött nagyjából?
Hát számomra ugye abból is más, hogy nekem ami változatosság az az, hogy mások a diákok, mások vannak jelen, és az, hogy hogyan rezonálnak dolgokra, mit fogadnak be, mi az, ami átmegy, mi az, ami nem megy át. Hát ebben azért elég nagyok a különbségek, így az idő múlásával is változnak is a gyerekek.
Mi is.
Mi is változunk, így van. A város is változik, mert ugye ez a Szent Év is hozott egy elég jelentős felfordulást. Úgyhogy mindegyik más. De ugyanakkor éppen itt a kísérő tanárok, vagy kísérő kollégák, vagy szülők között is vannak olyanok, akik már több egyszerre teljesítik ezt a szolgálatot, hogy autóval kísérnek minket. És van egy házas pár, aki akkor is eljött konyházni, etetni a gyerekeket, meg mindent, amikor a saját gyerekük nem is volt abban az érintett osztályban. Tehát, hogy ők is valahogy fölmérik ennek a jelentőségét, és hát ez a férfi ember úgy fogalmazott, hogy hát, hogy működik, hogy továbbra is működik ez, tehát, hogy valamiképpen azért a hatása az ugyanúgy érződik a gyerekeken.
Mi a legfőbb célja egy ilyen bicikli zarándokútnak?
Egy kicsit úgy mélyebbre ásson a diák. Ugye mi magunk így nem indulnánk el egyszer csak Rómába, hogy ez egy nagy kaland, 19 napon keresztül leszünk úton. De ez, hogy szerintem én azt láttam mindig, hogy azok a diákok, akik ezt végigcsinálják, nem csak az, hogy egy nagy élmény és van mit mesélni, hanem egy kicsit magukhoz közelebb kerülnek, vagy az Úristenhez, a hitüket megtalálják. Tegnap volt egy imádság, amikor a hálaadó kört tartottunk, egy kicsit visszaemlékezve az eddigi útunkra kis csoportokban, és akkor volt, aki egyszerűen azért adott hálát, hogy ő a Szent Rufin székesegyházban megújíthatta a keresztségét. Mert itt a keresztségi fogadalmat.
Ahol Szent Ferencet megkeresztelték.
Így van, Assisiben, és akkor hát ott így a Assisi napok végén akkor volt egy ilyen, hát akkor mit válaszolunk mi mindarra, amit kapunk, vagy az Úristen mond nekünk, hát végül is a keresztségünket, a keresztségi fogadalmunkat, abból ered a Krisztus követésünk, és akkor ott így megújítottuk a keresztségi fogadalmat, és úgy látszik, hogy van olyan kamasz gyerek, 17 éves, akinek ez úgy mélyre csúszott.
Egy osztály jön tulajdonképpen veletek, akik eleve egy közösséget alkotnak?
Igen, ez az osztály, ez 7. óta az osztályom, 2020-ba kezdtünk el együtt működni, és most 11. után vállalkozik azért erre egy diákcsoport és a tanári gárda is Milán atya, mert hogy kell ehhez egy érettség, hogy most ezt így végigcsináljuk együtt. Visszatérve arra, hogy miért is van értelme, nagyon jellemző a mai kamaszra az, hogy mint ahogy biztos sok évtizeddel ezelőtt is, de hogy annyira maguk körül, és az én, ez az egyetlen. Ugye mindenhol szelfit kell készíteni, már nem fotózzuk csak magunkon keresztül a látványosságokat se, és hogy ebben látunk, legalábbis ebben látok nagyon nagy fantáziát, hogy ez szép lassan, mint ilyen héjakat magukról lefejtik a diákok, ahogy telik az idő. Ugye közösen kell, nagyon-nagyon egyszerű szállásaink voltak, néha egy vagy két mosdóhelyiség állt rendelkezésre, maximum 3 percet lehetett bent eltölteni, kint valaki méri az időt, hogy van most gyere ki. Szóval ez annyi diszkomforttal jár ez az út, hogy egyszerűen valahogy felfedezi azt, hogy nem ő körülötte forog a világ. És ez nagyon fontos szerintem a mai világban, de mert minden azt sugallja, hogy te, csak te vagy a fontos.
És ez megy magától? A gyerekek erre rájönnek, rádöbbennek út során, vagy pedig kell a erős rásegítés részletekről?
Nyilván valahogy azért belekerülnek egy csodrásba, tehát ez is érdekes, hogy elindulunk, és akkor még, hát mi a fontos a gyereknek, az, hogy ő biciklizik, vagy akkor most Olaszországban vagyunk, és úgy szépen lassan érzik meg azt, hogy hát hiába előzgetne ő, akkor is egyszerre érünk oda a szállásra, hogy valahogy így tudomásul vesz, hogy vannak öreg diákok, és akkor azok ott mérik az időt a zuhanyzó előtt, hogy akkor mindenki sorra jusson. Ez azért egy bizonyos idő, amíg ebbe beleszokik. És ugye azért ez egy olyan osztály, ami hát rá volt nevelve erre, tehát például az is nagyon fontos dolog, hogy ezeket a túrákat a mobiltelefon megöli. Tehát, hogy arra rá kell nevelni előzetesen egy osztályt, hogy itt nem azzal telik az idő, hogy én és a mobiltelefonom. Mert akkor nem lesz fölállítva a sátor, nem készül el a vacsora, nem zuhanyzunk le időben, nem lesz idő semmire, mert nem csináljuk a dolgokat. Tehát én az elején úgy fogalmaztam, ugye, hogy egy ilyen út során az a nehéz, hogy minden feladat. Feladat az, hogy lezuhanyozni, az nem kikapcsolódás vagy valami, hanem feladat az, hogy aludjunk és hagyjunk másokat is pihenni, mert másnap mindenki járművet vezet, méghozzá a legveszélyesebbet, a biciklit, legkiszolgáltatottabbat, és így tovább. Tehát, hogy feladatként kell ezeket felfogni, és hát ugye ez nem magától jön, tehát, hogy otthon nem így tekintünk rá, hát az anyukája elé teszi a fogára való ételt, itt meg neki abban közre kell működni, hogy néha napján ő a napos, ő készít elő, ő mosogat. Tehát amíg ez átmegy, az nyilván egy pár nap, de hát én mindig azt szoktam mondani, hogy egy ilyen túrán ugye a harmadik, negyedik nap a mély pont, és akkor azért utána már úgy nagyjából mindenki belejön, és akkor nagyon sok minden már megy, mint a karikacsapás.
Egy példát még hadd mondjak arra, hogy milyen az, amikor egy egész közösség együtt lassan el tud attól távolodni, hogy most az a legfontosabb, hogy én hogy készítsem el ezt a képet, mert azt látják ők maguk körül, meg úgy is jönnek el erre a túrára, hogy ez nagyon megvan bennük, hogy a legjobb szelfit itt-ott-amott elkészítsék. Van egy szép kis épület, ahol egy kulcsjuk elé tud állni az ember, és egy nagy csodát, egy nagy meglepetést tapasztal, ha átkukucskál azon a kulcson, ez itt Rómában van, a
Aventinus dombon.
Az Aventinus dombon. És oda szépen elbicikliztünk, és nem tűnt hosszúnak a sor, mondjuk lehetett előttünk 15 ember mondjuk, és azt éreztük, hogy telik az idő, lassan fél óra, 3-4 óra, és egyszerűen alig-alig mozdul a sor, mert mondjuk egy 4 fős család legalább 6 kütyűvel készít telefonos képet a kulcsukon keresztül. Megfigyeltük, hogy sokan nem is, egyáltalán nem is néznek át a kulcsukon. Elárulom a titkot, hogy ott a Szent Péter Bazilika csúcsát lehet látni, a kupolát, mint egy ilyen kis csodálatos keretben a kulcsukon keresztül, és hogy vég nélkül készítik a videókat, a selfiket, a felvételeket, amit amúgy nem tragédia vagy nem bűn, csak hogy egyszerűen emiatt az emberek órákat állnak sorba. És elfogadták azt a gyerekek, vagy szinte maguktól találták ki, hogy akkor mi egy képet készítünk el 38-an. Egy darab képet, és azt megosztjuk egymással, és nem jöttek a többiek, hogy amikor hozzánk ért a sor, akkor szépen egymás után átmentek.
Viszont mindenki keresztül nézett rajta.
Mindenki keresztül nézett, nem árultuk el, hogy mi a meglepetés, és hát nagy sikolyok és öröm rivalgások voltak, hogy hát tényleg ezt látom, hogy egy ilyen gyönyörű kis csoda van ott, de hogy megérezték azt, hogy nem az az egyet lényeges, hogy azt a képet elsüsse, hanem majd a társamnak a képét én is elvihetem haza magammal. Szerintem ez a mai világból már egyszerűen nincs meg. Úgyhogy nagyon nagy élmény szerintem nekünk is, hogy azt látjuk, hogy ők egy kicsit úgy kovácsolódnak össze, hogy ez azért nem hétköznapi.
A dinamikájáról szóltál, Milán atya, 3-4 nap elteltével jönnek ki a nehézségek. Valóban így volt most is?
Igen, szóval az eleje például azzal indult, hogy esések is voltak a biciklivel, nem figyeltek még a gyerekek, nem tartottak követési távot, és akkor ráadásul esős időben indultunk, tehát jöttek az esések, úgyhogy kórház is volt, vagy kórházat is megjártuk, hát hál' Istennek súlyosabb sérülés nem történt, mindenki tudta folytatni az utat, de hogy valahogy aztán érdekes módon ezek megszűntek. Tehát, hogy az is egy dinamika, ugye, hogy rájön arra, hogy itt nem az a sport teljesítmény, amit ő először gondol, hogy leteker 900 kilométert, hanem azt, hogy ezt 38-an tesszük meg együtt. És az, hogy én egyedül megyek, hát az egy műfaj, de az, hogy figyelek az előttem menőre, figyelek a mögöttem menőre, fölveszem a közös tempót, ez nem magától értetődő, de ugyanakkor meg nagyon visszahat az emberre, hogy hát nem magánbiciklizgetek itt Olaszországban, hanem hát valamiféle közösségnek a része vagyok, és hát azt gondolom, hogy ez nagy hatással van az emberre.
Elkerülni a rosszat, egymáshoz igazodni, és felszabadulni a jóra. Ez utóbbi, a pozitív készségnek a felfedezése, ez szintén nyomon követhető valahogy az út során?
Igen, tehát, hogy eleinte nagy fáradtságot tapasztal meg a diák, mert egyszerűen nehéz lemondanunk arról, hogy akkor az én kis komfortjaimat kiszolgálja a szülő, a társaim, és ebbe bele lehet jönni. Tehát, hogy ez az egész túra, ez egy ilyen komfortzóna feszegetés is, nekünk is, de a diákoknak is, és azt látjuk, hogy egyszer csak felfedezik azt, hogy ez megy. És pont hallottam mögöttem fecseget két diák biciklizés közben, hogy ő rájött arra, hogy ez nagyon bejön a többieknek, hogyha ő segít. Szóval ilyen érdekes élmény, hogy az a diáknak is élmény az, hogy ezek szerint, ha én segítek neked, és tartom a biciklidet, amíg te szereled a kulacsodat, vagy tehát, hogy egymásnak itt segít, akkor valami más hangulat teremtődik.
Ugye erre konkrét példa az, hogy több olyan diák is volt, akiről én nem tudtam elképzelni, hogy eljut Rómáig. Nem hittem el. És itt van. és ő se hitte el saját magáról. Tehát volt olyan gyerek, aki végig azt emlegette, hogy most jön majd az a katasztrófa, amikor neki vége van, a bicikliének vége van, neki haza kell mennie, és egyszerűen ide betekert a Szentpétertérre. Tehát ez akkora olyan döbbenetes dolog, hogy rájöttek a gyerekek arra, hogy együtt képesek arra, hogy ezeket a nehézségeket leküzdjék. Én azt gondolom, hogy ez tényleg életre szóló élmény nekik.
Kis hittanú gyerekekkel tábori körülmények között, nem biciklivel, inkább gyalogolva, nekem olyan felfedezéseim voltak, és ezek megismétlődtek velük évről évre, ahogyan növekedtek. Önmagukkal találkoztak, önmagukat fedezték fel. Sokkal több van benne, mint amit én gondoltam magamról. Igazában túl azon, hogy a jó Istenben hiszünk. Magukban is hinni kell, hogy az Isten sokkal nagyobb szárnyakat adott nekünk. Gondolom, hogy ilyen élményeitek is voltak, hogy az egyén önmagát és a csoport, mint közösséget fedezi fel.
Van olyan diákunk, aki eleinte azt mondta, hogy semmiképpen se szeretne jönni, mert biztos, hogy nem bír ki ezzel a közeggel, hogy osztály ennyi napot. Tehát ez túl hosszú, ez értelmezhetetlen számára. És akkor valahogy úgy alakultak otthon a dolgok, hogy inkább még mindig ez, mint ami egyéb program lett volna nyáron. És akkor eljött, utolsó pillanatban jelezte, hogy eljön. És tényleg nagyon küzdött magával a programokkal. Ugye minden diák más háttérrel van, és van, akinek egyáltalán nem olyan különlegesen vallásos a háttere. És végig szent helyeken jártunk, és csak úgy közösen imádkoztunk érte, hogy azokat is érintse meg az Úristen valahogy, akiknek ez még távoli vagy túl nagy lépcső egyszerre. És tényleg őszintén azt éreztük, hogy valahogy akár csak Alverna hegyén ott valami történik, és ezt nem mi akarjuk, vagy mi erőltetjük, hanem hogy megérinti a diákot, és azt reméljük, hogy életre szólóan valahogy a hite talán elindul, vagy virágba szökkensz, hogy valami történik.
Már csak kevés időnk van. Mi az, ami lelkileg leginkább megérintette őket az út során, Milán atya?
Hát ezt nehéz modelleznem. Tehát én ugye végigkísértem ennek az osztálynak a gimnáziumi pályafutását, de távolról. Tehát, hogy tartottam nekik lelki gyakorlatot, vagy velük voltam egy-egy ponton. Tehát, hogy ez számomra egy érdekes dolog, hogy ismerem is a gyerekeket, vagy az osztályt, meg ugyanakkor nem is úgy vagyok velük, mint aki minden nap tanítja őket. Tehát, hogy ez egyszerre közelség, egyszerre egy kis távolság. Tehát, hogy nem mindig érzékelem én személy szerint azt, hogy most melyik gyereket mi az, ami eltalálja. De azért az mindig átjön, amikor nagyon figyelnek. Tehát például az, hogy Assisiben, a Szent Ferenc Bazilikában én ott végig vezetem őket egy ilyen fülhallgatós szettel, és ott magyarázom a freskókat, meg ez, meg az. Ugye ott alig van interakció, mert sokan vannak, meg minden körülöttünk, de mégis valahogy az olyan figyelem volt, hogy éreztem azt, hogy ez engem is inspirál, és annyit mondtam nekik ott, hogy már én csodálkoztam a végén, hogy egyáltalán kibírták, de figyeltek végig. Mindenképp egy ilyen pont volt, de mondom, hát volt olyan gyerek, akit ez a keresztségi fogadalom megújítása hatott meg. Azt is sokszor megfigyeltem, hogy Alvernán Szent Ferenc stigmatizációjának sepphelyének ugye a hegyén, ott is kiszállunk mondjuk egy buszból, egy csoporttal, és nem tudnak mit kezdeni vele. De így, hogy már mi egy hete úton voltunk, ott töltöttünk egy pár órát, így viszont valahogy minden gyereket az a hely is megérintett, és amikor azt mondtam, hogy most akkor fél órát legyünk, egy kicsit egyénileg húzódjunk el ide-oda, akkor nem azt láttam én sem, meg szerintem a többiek sem, hogy mondjuk mobilozó vagy beszélgető gyerekcsoportok lettek volna itt-ott-amott, pedig hát mondjuk a körülmények azok nem voltak ideálisak, mert nagyon-nagyon sokan voltak, nagyon zajos csoportok voltak ott, és valahogy mégis megérintette őket ez a hely is.
Hogyan tovább?
Lassan lekerekedik ez a zarándokút, annyira, hogy rövidesen hazarepülünk, illetve lesz, aki repülőgépen, lesz, aki a két kis busszal megy haza, és nyilván majd még összejövünk egy kicsit beszélgetni arról, hogy mi történt, vagy mi volt velünk, és hát kezdjük a 12. évünket, ami nyilván egy fiatal életében nagyon vízválasztó. Azt hiszük, hogy felkészítjük egy kicsit őket lelkileg arra, hogy az az élmény van meg, hogy ez sikerült. Hogy az életben kitűzött cél az elérhető, hogy az Úristen megsegít, hogy velünk volt, amikor esetleg zúgott az eső, vagy árvíz volt Velencében, vagy tehát, hogy voltak ilyen izgalmas dolgok, és ez szerintem hosszú távon ki fog hatni rájuk, hogy esetleg a céljaikat merik majd jobban elérni, vagy mernek majd megdolgozni érte, vagy nem fognak megriadni, és sokszor hiányzik a magabiztosság egy fiatalból. Talán ezt támogattuk meg ezzel az úttal, hogy jobban két lábon áll a földön, és a Úristen felé tud tekinteni.
Sok zarándoklat után készek vagytok egy következőre, jövőre, vagy még azt követően?
Nem kizárt, persze. Ezért még megyünk a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájába, Szent Misére. Az is egy csúcspontja ennek az útnak. Nagy élmény volt a megérkezés ugye a Szent Péter térre, vagy akár Assisibe, a kis Porcinkula kápolnához, pont a búcsúnapjának az előestéjén. Én azért azt tapasztaltam, hogy ugye egy osztály számára még van egy év, és akkor ezt az évet, ezt így nagyon meghatározza az, hogy előtte ott volt ez a nagy közös lelki, és hát mindenféle élmény, amit ez az út jelent.
Kedves Marci, kedves Milán atya, köszönöm a beszélgetést, a diákok nevében is, meg a szülők nevében is, akik nagyon-nagyon várják haza a csemetéjéket. További áldott jelenlétet és otthon jó nagy pihenést.
Köszönjük szépen.
Ferenc és diákok kerékpáros zarándoklatáról készült beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Elpötte arcát, egy csipke bokornán megállt, és így imádkozott.
Uram, nem hallgat rám a nép, elűz a fáraó, bíz rám inkább valami mást, ez nem nekem való.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie, én téged választottalak, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan, vegyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipkebogor, idő, csipkebogor, Isten élő tüze rajta, a pusztában.
árnyékába bújt, és így imádkozott.
Nem voltam jobb, mint annyi más, elég volt Istenem, mint üldözött vad, úgy viszem, veszendő életem.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie. Én csönd vagyok, hát hallgatok, te csak nyugodj bele. Azóta is sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta. A pusztában borulk a pokol, repény, mely a napon hallokol. Olaj van, szelíd olajka.
Jónás elpötte arcát, egy repkény árnyékába bújt, és így imádkozott.
Előre tudtam, hogy becsapsz, hogy elhagysz csúfosan. Vedd vissza tőlem lelkemet, nem bírom már, uram.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie. Tiéd a szó, enyém a cél, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram.
Csipkebokor, égő csipkebokor, Isten élő tűze rajta. A pusztában borulk a fokor, repkény, mely a napon haldokol. Olajban, szelíd olajban.
Jézus elpötte arcát, olajfák alá leborult, és így imádkozott.
A lélek kész van, ám a test gyötrődik és remeg. Ez a pohár túl keserű, vedd el, ha még lehet.
De jobban tudta az atya, hogy mit kell tennie. Fiam vagy, drága jó fiam, hát csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre bízd az út, csak el ne hagyj, uram.
Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tűze rajta. A pusztában borulk a pokor, repkény, mely a napon haldokol. Olajfa, szelíd olajfa. Csipkebokor,
sem borul ránk az éj, bár csak foghatnám kezed, hogy semmitől se félj. Előtted áll és hosszú még az út, ismeretlen messzeségbe fut. Aggódó szívvel kísérnélek én, de csak a dal maradt nekem, semmitől se félj. Ne félj, csillagok fénye vár, hát indulj el bátran az éjben. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmitől félned. Hidd el, hogy szép a vég.
egyre jobban fáradunk. Szívemben ott ég, még az ég fény, azért élek, és szól a dal, hogy semmitől se félj, ne félj. Csillagok fénye vár, hát indulj el bátran a szíved. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmitől félned. Hidd el, hogy szép a világ, csak észre kell benned a szíved. Áll is, hosszú még az út, ismeretlen, messzeségbe fut. Aggódó szívvel kísérnélek én, de csak a dal marad nekem. Semmitől se félj, ne félj. Csillagok fénye vár, hát indulj el bátran a szíved. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmit ötléned. Hidd el, hogy szép a világ, csak észre kell benned a szíved. Kérlek, kérlek, szép az éved. Csillagok fénye vár, hát indulj el bátran a szíven. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmit félned. Hidd el, hogy szép a világ, észre kell benned a szíven. Kérlek, hidd nekem. Szép az élet.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, tavaly, november 4-én Eszterházi Károly püspök példaképe borrómei Szent Károly ünnepén emlékeztek meg zárt körben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a líceum felépítésének 250. évfordulójáról. Az ünnep koronája, csúcspontja kétségkívül az Art Eger Színház bemutatója volt. A társulat Szőke Andrea író és Kovács Adrián zeneszerző Örökség című művével nem kisebb feladatra vállalkozott, mint megismertetni az egyetemi álom megszületését, a Domus Universitatis megépítéséhez vezető utat, sok-sok esztendő áldozatos munkáját. Mindezt ráadásul izgalmas, kalandos, emberi, széles közönség réteget megérintő formában A nem csak fülbe, de a szívbe is belopakodó dalbetétekkel átszőtt két felvonásos mű az egyetem megépülésének bő 20 évében játszódik. A történelmi indítatású előadás egy része fikció, mely főként létező karaktereket felhasználva egy hiteles, ám színházi dramaturgia szerint megalkotott zenés drámát eredményezett. A darabban megjelenik a 18. századi Eger és az egyetem összes meghatározó személyisége, Eszterházy Károly mellett Mária Terézia, II. József, Barkóczi Ferenc egri püspök, Markhot Ferenc, vagy éppen Fellner Jakab. Ám a cselekményben helyet kapnak a város egykori polgárai is. Kedves hallgatóink! Az említett 250. évfordulón sokan fejezték ki örömüket, hogy az Arteger Színház jóvoltából, melynek vezetője Tatár Gabriella színésznő, egy olyan színpadi mű született, amely első perctől elnyerte a közönség tetszését, ugyanakkor sajnálkozásukat fejezték ki, hogy a darabot csak egyetlen egyszer adták elő. Természetesen az Arteger társulat mindent megtett azért, hogy a színház szerető közönség is megismerhesse az Eszterházy Károly életét bemutató zenés művet. Ennek köszönhetően néhány nap múlva, augusztus 15-én és 16-án 20 óra 30 perctől Egerben a 800 érdeklődőt is befogadni képes Líceum udvarán a színházbarátoknak is bemutatják az örökséget, melyre szeretettel várják a nézőket. A páratlanul szép egyetemi házat a névadó püspök, gróf Eszterházy Károly építette, aki 1761-ben kapta meg egri püspöki kinevezését. Eszterházy Károly birtokainak jövedelméből Közép-Európa egyik legkorszerűbb egyetemét kívánta létrehozni. Az egyetemi ház felépült, ám ismeretes, hogy a felvilágosult abszolutista kultúrpolitika következményeként nem válhatott valóra az alapító álma. Az uralkodó Mária Terézia koncepciójába nem illett Eszterházy püspök egyetem alapítói elképzelése. Mária Terézia úgy érezte, hogy ha engedi, Egerből olyan magyar kulturális centrum válna, mégpedig európai jelentőségű, amely magasan művelt, diplomával és doktori fokozatokkal rendelkező emberfőket képezne a felügyelete és irányítása nélkül. Habár Eszterházy Károly egyetemi terveiről még ezt követően sem mondott le, mégis kénytelen volt innentől kezdve Líceumnak hívni az addig csak Domus Universitatisként emlegetett épületet. Az azóta eltelt negyed évezred alatt működött itt Püspöki Jogakadémia, itt jött létre az első magyar nyelvű tanítóképző Pirker János László érsek jóvoltából, később 1949-től pedig az Állami Tanárképző Főiskola. Az intézmény 175 évig egyházi, ezt követően 72 évig állami fenntartásban volt. Négy esztendeje aztán visszatért az alapító szárnyai alá, és katolikus egyetemként működik tovább, a térség szellemi és tudás központjaként, s országosan is meghatározó felsőoktatási intézményként. Kedves hallgatóink! A Lendvai Zoltán rendezte előadás monstre vállalkozás. A jubileumhoz, a történethez méltó látvánnyal, Rózsa István kreatív, jól használható díszlete, egy pillanat alatt lesz építési területből utcarészlet, vagy éppen a Líceum díszterme. Kovács Alíz jelmezei pedig nem csak idézik a kort, hanem valósággal odarepítenek. A tömegjelenetek működnek, mert valóban élnek, Emődi Attila koreográfiája remek betéteket és színpadképeket teremt. A Schmidmeister Szilvia vezette, Egri Érseki fiú kórus szereplése pedig nem csak hangban támogatja az előadást, hanem jelenlétben is. Horváth Lajos Ottó a kor egyik legmeghatározóbb szereplőjét, Barkóczi Ferenc püspököt játssza a darabban. Mindezt erősíti a hiteles főszereplő Sági Tamás, a Vígszínház színművésze, aki nem csak játssza, de talán maga is Eszterházi Károllyá válik egy kicsit. Tartásával, tekintetével, megrajzolva a tevékeny, tetrekész, ugyanakkor mindenki felé szeretettel forduló püspök figuráját. Akit nem rangja, de embersége miatt övez egy várost szeretete. Nem pusztán egy kivételes főpapot látunk, hanem egy igazi emberi figurát, aki ha ma élne, talán épp így mosolyodna el, ha megállna a róla elnevezett téren, s látná a Főszékes Egyházat, s vele szemben a Katolikus Egyetemet. Kedves hallgatóink! Pócsik Attila a zárt köri bemutató után a következőket írt a kritikájában az Agria című irodalmi kritikai művészeti folyóiratban. Eszterházi öröksége nem egy estére szól csupán. Ez az ünnepségre készült darab sem szabad, hogy elillanjon. Látni, láttatni kell, akár éppen a líceumban. Mert méltó rá, érdemes bemutatni a színház szerető közönségnek. Mit lehet ehhez hozzátenni? Aki szívesen megismerné az Eszterházi Károly püspök életéről, s az Egri Egyetemi Épület születéséről szóló zenés musicalt megteheti. Az Arteger Színháztársulat jóvoltából, ismert magyar színészek közreműködésével augusztus 15-én és 16-án este 8:30-kor kezdődik az Egri Egyetemi Épület, vagy ahogy sokan ismerik, a Líceum udvarán.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Kegyelem életadó harmat, amikor lángra gyújt a te hírgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal még.
Meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. Szól hozzád csendesen, tajtékzó tengeren, erősen ez a szó.
A tiéd legyek én.
halld meg hát, Úr, a magyar ország.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban Novákné Mlakár Zsófia várigazgatóval beszélgetünk. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Oszlánci Réka étterem tulajdonos, családi vállalkozásukról és a gasztronómiai különlegességekről mesél. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitász percek című műsorunkban Zagyva Rihárddal, a Katolikus Karitász országos igazgatójával beszélgetünk a szervezet működéséről. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. Augusztusban lesz a Miskolci Állatkert 42. születésnapja, és a hónap végén lesz állatkertek éjszakája is. Ezekről a sok érdekességekről beszélget Veres Tamással, az állatkert gyűjteményi vezetőjével, a szerkesztő Molnár András. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben dr. Lubinszky Mária pszichológus beszél a sport és a lélek kapcsolatáról. A Csillagpont Rádió felvételét hallják. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Napbúcsúztató.
Jézus ezután így beszélt tanítványainak a kérő imádságról. Tegyük fel, közületek valakinek van egy jó barátja. Éjfélkor elmegy hozzá, és azt mondja, barátom, adj kölcsön 3 kenyeret. Egy átutazó vendég vetődött be hozzám, és nincs mivel megkínáljam. Olvasom a Lukács evangéliumban. Az elmélyült imát még a Himalája magánya sem biztosítja. Az ima lényege az Istennel való egyesülés. Minél jobban megértjük, hogy Isten mindenütt jelen van, hogy mi mindig az ő jelenlétében vagyunk, annál könnyebben imádkozunk. Isten jelen valóságának gondolata adja a lélek legnagyobb békéjét. Akár gondolsz rá, akár nem, Isten mindig jelen van. Csak 1 percre, minnyájunknak akad 1 perce imára. Isten jelenlétét felidézheted bárhol légy is, helytől és körülményektől függetlenül, bármilyen történés vagy munka közben, szakíts magadnak erre 1 percet. Minél zaklatottabbnak érzed magad, minél sürgetőbbnek látszanak a dolgok, annál fontosabb, hogy Isten jelenlétének belső világosságát egy percre felidézd magadban. A röpimák tartanak lendületben. A hajszából Isten országába emelnek téged, röpkén ugyan, de ahhoz mégis elégségesen, hogy Isten jelenlétét újszerűen érzékeld és érezd. A röpima figyelmezteti a szellemet, erősíti a lelket, gyógyítja a testet, és gyümölcsözővé teszi ügyeidet. Ima gyakorlatod elején képzeld el, hogy Isten világosságában állsz, és lásd magad cselekedni ebben a világosságban. Lásd magad kikapcsolódva és fogékonynak. Pihenj meg ebben a fényben egyetlen percre. Fölemelő érzést tölt el, Jézusom, ha arra gondolok, hogy az imádságban veled úgy tudok beszélni, mint hozzátartozómmal, barátaimmal, szomszédaimmal. Már ez maga a szeretet lehelletével veszi körül lelkemet. Megszoktál és várod válaszomat. Beszámolhatok neked életem legkisebb ügyéről is. Te mindenkor meghallgatsz kicsinségemben és elvetettségemben is. A nyitott kérdés sajnos mindig nálam van. Add, hogy szívem megnyíljék előtted, hogy akarjalak megérteni, hogy választ adhassak neked.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.